A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép napot, jó estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kovács Imre van itt a stúdióban, a Real Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Real Cargo Ausztria igazgatóságának tagja. Én Érzfalvi András vagyok. Köszönöm szépen, hogy újra itt van nálunk. És én visszakerestem, talán decemberben volt egy napvendége műsor, amit önnek készíthettem. Mindjárt beszélünk majd az újdonságokról, meg a fontos hírekről a Real Cargo életében, csak engedje meg egy személyes megjegyzést. Én úgy emlékszem, hogy senki nem prognosztizálta olyan jól a 2023-as gazdasági folyamatokat, legalábbis az én környezetemben, mint ön akkor itt 2022. decemberében. Akkor ön nagyon nekem pesszimistának tűnt, most az kiderült, hogy nagyon realista volt. Megértettem, hogy miért van ez, mert a Real Cargo rengeteg vállalattal, kisvállalattal van Magyarországon kapcsolatban. Önök pontosan látják, mint egy nagyon érzékeny szenzor. Ki tudja tapintani, hogy mi fog következni 4-5-6 hónap múlva. Ugye ez nagy, ha emlékszik erre a beszélgetés, ez akkor így volt.
Hát igen, a vasúti áruforrozás az mindig egy kicsit előre prognosztizálja a gazdaság teljesítményének az alakulását. Egyébként nagyon érdekes, mert egy 20 évvel ezelőtt egy tanulmányt olvastam, ahol a közúti, akkor még pótkocsik darabszámának a megrendeléséből egy nagyjából hasonló tehát következtetés lehet levonni, mert ugye a cégek előre terveznek, és hogy milyen szállítási kapacitásokkal kell rendelkezni, ez valamennyire előre mutat. És hát ez most viszonylag egyszerűen követhető volt, és sajnos ugye beváltak az akkori várakozásaim, de azért az ember nem mindig találja el a helyes dolgokat, mert hát a fiatalabbak nem emlékezhetnek rá, de azért 2008 augusztusában én is azt gondoltam, hogy a világ szép, és minden csak jó irányba mehet, és egy hónapban pedig beütött a gyakorlatilag a világgazdasági válság. De hát most ugye nem egy ilyen világ, egy ilyen sok élményről volt szó, hanem ez egy eléggé egymásra épülő folyamatokból tehát eredő forgalom visszaesés volt. Természetesen emellett is jönnek be egyes események, amire nem számíthattunk, és hát ez a mi életünkben az idejében a Dunafernek az alakulása, ami sajnos ugye először a régi tulajdonossal csökkent a forgalom, most pedig ugye az új tulajdonos irányítása mellett állt le a gyár, vissza lett fogva a termelés, tehát ez nekünk azért, és Záhony térségének ez egy elég nagy forgalomvesztés. Másik ugye, amiről korábban szerintem beszéltünk már, ugye itt a gabonaforgalommal kapcsolatos európai alakulások, ugye ez is, hogy a tavaly nagy mennyiséget be tudtunk hozni Magyarországra.
Hogy örültünk akkor, kellett a
gabona. Igen, akkor kellett a gabona.
Akkor kellett a gabona. Az ukrán gabona, most már ez egészen másképpen van.
Hát igen, és ugye az is egy probléma a vasút számára, hogy mivel ugye Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországra, Romániába nem lehet ugye importálni, most nekünk Olaszországba, Németországba, vagy éppen kikötőkbe kell venni az árut, és hát erre szerintem még vissza fogunk térni mai nap, ugye a vasúti pályákat építik mindenhol. Gyakorlatilag, amíg korábban egy magyar importot, azt meg tudtam fordítani akár egy héten kétszer is Záhonyba. Most, ha Konstancára visszük a gabonát, vagy Riekára, vagy Olaszországba, akkor ilyen 26-30 napos a fordulóidő. Tehát lényegesen kevesebb
várat tudunk. Több felújítás, több kitérő, több várakozás?
Hát igen, egyik az, hogy hosszabb a, ugye a vasúti továbbításnak az útvonala, a másik az, hogy több ország van benne, és mellette mindenhol építkeznek. Tehát ez is egy érdekes dolog, ugye, és aktualitása is vannak, hogy próbáltam megnézetni, hogy na, hogy hová vessük be a vasúti kocsiparkunkat, mert tényleg szűkös a mennyiség, nem csak a miénk, a teljes vasúti szereplőknek a kocsiparkja szűkös, sokkal többet tudnánk fuvarozni. És hát ugye Konstancára, Görögországba, Olaszországba nem nagyon érdemes most bevetni a kocsit, mert nagyon hosszú a futásidő. Gondoltam, hogy akkor átvisszük Németországra, hát ott most a Hegyeshalom Budapest közötti vágány zárak, azok most ezt is egy kicsit fölülírják, úgyhogy nagyon rugalmasan kell alkalmazkodnunk ahhoz, hogy hol tudjuk a legnagyobb üzletet, hol tudjuk a legnagyobb mennyiséget gyakorlatilag elszállítani, mert ugye, mint egy osztrák csoport, azért minket a Nyugat-Európából, Brüsszelből is nyomás alá helyeznek, hogy próbáljuk meg ezt az ukrán gabonát minél nagyobb mennyiségben eljuttatni, és ugye a fő cél az az afrikai országokba.
Kezdjük akkor az aktualitásokkal. Volt most két sajtóesemény is, bemutató. Az egyik a DAC volt, azt tudom, mert arról sok sokat beszélgettünk már a digitális automata központi ütköző, most már jött ilyen kocsi, megmutatták a sajtóképviselőnek, majd volt egy másik esemény is.
Igen, múlt héten a ügyfeleknek tartottunk egy bemutatót, ez egy bemutató sorozatnak a része, Rékága Hungária volt ennek a szervezője, de igazából ez egy nemzetközi eseményrendszer. Ha jól tudom, akkor két hete Wroclawban volt egy ilyen, a budapesti előtt Belgrádban volt egy ilyen fórum, ahol gyakorlatilag az európai szervezők megpróbálják bemutatni ezt a technikai vívmányt az ügyfeleknek, a vasúti társaságoknak, a hatóságoknak, és ennek a fontosságát megpróbálják kihangsúlyozni. Nem egységes a vasúti szakma sem a DAC-kal kapcsolatban, nagyon sok szkeptikus ember van. Megmondom őszintén, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt én is egy kicsit szkeptikusabb voltam ennek a szükségszerűségével kapcsolatban.
Mert akkor volt még munkaerő?
Így van, meg gyakorlatilag nem láttam a központi szándékot, hogy ezen valamit javítsunk. Először, amikor én hallottam ilyen központi ütközőről, akkor az valamikor 1989-ben volt, még az NDK-ban, ahol egy konferencián részt vettem, és hát ott hallgattam, hogy hát milyen megoldásokon gondolkodnak itt Nyugat-Európában. De hát akkor nekem ez egy elérhetetlen és realizálhatatlan törekvésnek tűnt. Ugye, hát ezzel a témával nem csak 89-ben foglalkoztunk, már sokkal korábban is, meg igazából 100 évvel ezelőtt is felvetődött, hogy miért ezt a hagyományos, korszerűtlen megoldást alkalmazunk egész Európában, vagy Nyugat-Európában, Közép-Európában, amikor ugye mellettünk a széles nyomtávon van egy sokkal-sokkal modernebb, középütközős, tehát megoldás.
Segít nekem felidézni ezt, mert én már ezt megtanultam, de hát vannak olyan hallgatók, akik nem követtek minden beszélgetést figyelembe. Mert ez egy forradalmi újítás. Itt 500 ezer, ugye Európában 500 ezer kocsiról meg mozdonyról van összesen szó, amit át kell alakítani, de mi a különbözőség? Mit tud ez a DAC, ez a digitális automata központi ütköző? Azt tudja, hogy nem kell már oda menni a vasutasnak egy szerszámmal, és összekötögetni a kocsikat a mozdonnyal meg egymással, hanem ugye levegőt, áramot, adatot digitális módon egy központi ütközőben, egy irodából, nem tudom, egy laptopról lehet intézni egy-egy szerelvénnyel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mennyire volt precíz, biztosan nem
hát
teljesen.
Hát most az alap lehetőségektől a vágyakig felsorolt mindent ebben a témában. Igazából ennek van egy alap funkciója az, hogy összekapcsolja a vasúti kocsikat. Ez az, amit nagyjából a széles nyomtávon is működtetnek, ahol egy fizikai kapcsolatot megvalósít ugye a két kocsi, vagy a mozdony és a kocsik között. Ennek is ugye is ez forradalminak mondhatjuk azt, ami ugye ott már 150 éve működik, tehát egy érdekes dolog. Tehát ennek az átvétele az egy nagyon nagy esemény. Ezt azért kell megcsinálnunk, mert a jelenlegi csavarkapcsos megoldásban egyébként az a csavarkapcs az az, ami 20 kiló. Tehát azt emelni kell. Mindkét oldalról össze kell kapcsolni, a vezetékeket össze kell kötni, be kell menni a két ütköző közé, adott esetben ez akár nem is egy
állószerelvényben. Időigényes, balesetveszélyes és emberigényes.
Így van. Tehát gyakorlatilag az elmúlt mondjuk 10 évben, ami változott, az egyrészben ugye a versenyképességünk mondjuk a közúttal szemben romlott, annak ellenére, hogy ugye Brüsszelben és minden nemzeti kormány is előírja, vagy célul tűzi ki, hogy inkább a vasúti áruforrozást kell ugye előtérbe helyezni. A költségeink azok növekedtek, és a legfontosabb, amit említett, nincs munkaerő. Tehát ezt a 20 kilós csavarkapcsot megemelni, tehát ide ugye kizártuk a hölgyeket alapvetően. A fiatalok számára nem vonzó ez a munka, ahol ugye télen, nyáron, esőben, hóban, napsütésben oda ki kell menni, és ezt a fizikai munkát végezni.
Majdnem ott tartunk, mint a Poirot filmeknél, ugye, amikor ott jöttek és kopogtatják a kocsikat.
Ez a kopogtatás most is megvan.
Értem, csak azt mondom, hogy a látvány meg a vizuál, igen. És most ehhez képest 28, ez egy nagyon szigorú dátum, ugye ez Európai Bizottság, vagy Unió?
Hát nem, azért itt én azt gondolom, hogy ebben rugalmasak kell, hogy legyünk, ugyanis ez a munka, aminek most a részesei vagyunk, ez igazából olyan elindult már az előző évtizedben. 2021-ben gyorsult fel. Az eredeti tervek még ilyen 2026-os bevezetésre irányultak, tehát nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van. Tehát ez a bemutatón is érdekes volt, hogy ügyfelek, vasutak, magánkocsis társaságok milyen kérdéseket tettek fel, amik teljesen jogos kérdések. És ennek megfelelően a mostani ilyen mesterterv, masterplan, az úgy néz ki, hogy 2026 és 28 között jelenleg 6 szerevény van, amit mutatunk az ügyfeleknek Európában. Na most ezt szeretnék ugye 100 szerevényre fölfuttatni, hogy ezt ne csak mutatni lehessen, hanem tesztelni is lehessen működés közben. És azért is volt fontos ez az a múlt heti, meg a most hétfői rendezvény is, mert gyakorlatilag élőben látják a döntéshozók is, meg a felhasználók is, hogy működik ez a rendszer. Egy normál síktolatásnál, vagy éppenséggel egy gurítodombos rendezés
esetén. Ez az sem baj, ha azt tudják, hogy egyébként hogy működik ez a mindennapokban. Tehát össze tudja vetni a kettőt egymással, még egy döntéshozó, mert nem feltétlenül lát ilyen dolgokat.
Így van, tehát az alap dolog az, hogy ezt a fizikai kapcsolatot oldjuk meg, és a munkaerőhiányt az gyakorlatilag valahogyan kezeljük. De ezen kívül rettenetesen sok, és azért beszélünk, hogy a digitális kapcsolatról, nem csak egy egyszerű fizikai kapcsolatról, mert itt gyakorlatilag a fékrendszer összekötetése és a fizikális kapcsolat mellett nagyon sok
adatot,
villamosenergiát, tehát áramot tudunk áramoltatni a vasúti kocsik között az egész szerelvénybe, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket a buta szerelményeket most okosítsuk, és legyen ez egy okos szerelvény, mert ezek, már beszéltünk arról is korábban, hogy a vasúti kocsikra is szenzorokat lehet szerelni. Ezek a szenzorok akár a kíméletlen tolatást érzékelik, a helyszínt, tehát hogy hol van éppen ez a, vagy egy kocsi ajtónyitást jeleznek, vagy egy érzékeny rakománynál mondjuk az árunak a megcsúszása jelezik. Tehát ezeket a szenzorokat, hogyha bekötjük ebbe a rendszerbe, akkor gyakorlatilag ebbe az egész telematikában egy teljesen új kort tudunk elhozni, és föl lehet használni ezeket az adatokat akár egy sokkal tervszerűbb karbantartásra, mert hogyha arra a vasúti kocsira én rárakok olyan szenzort,
ami... a vágányokra is az előrejelző a problémát.
Így van, ezt is
a
kapcsolatot is lehet. Tehát igazából ez is egy nagyon fontos téma, hogy először önmagában a vasúti kocsiról tudok, akár a műszaki állapotáról tudok hozni, hogy éppenséggel lapos kerék, ez egy nagyon szép vasúti kifejezés, ugye, tehát nem leeresztett a gumi természetesen, tehát ha ezt ki tudjuk szűrni, akkor már tervszerűen balesetet előzök meg vele, nagyobb
káreseményt
előzök meg vele. De amit említett, az is nagyon fontos, hogy kapcsolatot tudunk teremteni, jobb kapcsolatot tudunk teremteni az infrastruktúra és a vasúti kocsi és a szerelvény között. Így van, tehát ez is egy, én azt gondolom, hogy ez egy, és ilyen szempontból ez egy forradalmi dolog. És a kelet-európai blokkban, tehát a széles nyomtávon ezek a digitalizált folyamatok nem működnek, csak a fizikai kapcsolatot valósították.
De ráadásul ez egy kényszer is, ha jól értetted talán egy múltkori beszélgetésben, mert hogyha ezt nem valósítjuk meg, és a saját állományunk nem lesz átalakítva, ami egy óriási munka, óriási pénz, akkor egyszerűen kikerülnek bennünket azok a járatok, ugye, amik már csak így járhatnak egy bizonyos időig, pillanattól kezdve.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert, és én azt gondolom, hogy beszélgettünk már az elmúlt évek során csendes fékekről is. Na most a csendes fék az 2024-től lesz egy akut probléma, mert 2024-től Németország, Ausztria, sőt Magyarországon is bizonyos vonalakon csak ezzel lehet közlekedni. Na most aki nem szerelte föl a kocsijait, annál fölmerül egy nagy kérdés, de nem csak annál, akinek a kocsija, hanem például, hogyha én hozok Romániából, Bulgáriából egy szerelvény partner vasutaknak, nem csak én, hanem minden más magyar magánvasút, hát akkor azt le kell bizonylatolnunk, hogy annak csendes fékkel van szerelve, ha nem, akkor...
Kiesett a játszmából.
Vagy van egy kérdés, hogy drágább lesz a pályahasználati díj, vagy milyen kisebb sebességgel, vagy hogyan lesz megoldva ez a téma. Na most a csendes fék egy kisebb probléma Európa megosztása kapcsán, mert ez tényleg egy nagyon fontos téma. A DAC az egy sokkal-sokkal nagyobb probléma. A két rendszer között nincs kompatibilitás. Tehát a csavarkapcsos megoldás és a központi ütköző
vagy,
között...
Vagy.
Így van.
Tiszta.
Tehát ezt nagyon gyorsan kell Európában bevezetni, és ugye beszéltünk arról, hogy 26-ig volt korábban a terv, most ugye az van, hogy 100 szerelvényt felszerelünk, és 28-ig gyakorlatilag ezekkel próbafutásokat végzünk, és bemutatókat végzünk, és 28 és 30 közé van az a időtáv téve, amikor ezt be kell vezetni Európában. Ez egy nagyon komplex dolog, mert ugye vannak egyes kocsik, vannak irányvonatok, tehát egy irányvonatnál gyakorlatilag azért meg lehet azt csinálni, csinálni, hogy az első és a, ezek zárt vonatok, zárt egységek. Persze valamikor azokat is meg kell bontani. De ebben a bevezetési időszakban gyakorlatilag az első kocsira, az utolsó kocsira felszerelnek egy ilyen ütközőt, már is meg lehet a mozdonnyal ugye a kapcsolatot találni. De gyakorlatilag ennek a munkának a koordinálására az Európai Bizottság egy munkacsoportot is hoz létre, ugyanis föl kell térképezni az összes vasúti kocsit. Ugye 460 ezer vasúti kocsiról van szó.
Meg
17 ezer mozdonyról van szó. De ezeknek nem biztos, hogy mindegyik darabja érdemes arra. Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy a 2021-es árakon egy olyan 5000 euróra volt belőve egy ütközőnek az ára. És hát egy vasúti kocsira nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy kettő
legalább
kell.
Legalább kettő kell, igen.
Tehát ez a 21-ben gyakorlatilag egy olyan 10 000 eurós költség lett volna. Hát azóta az acélárak, az alkatrészárak lényegesen ugye megemelkedtek. Pontosan azért, hogy tehát egyrészben ezt valahol homogén módon be kell vezetni a két év alatt. Ennek mondom, egy munkacsoport összeáll, aki vizsgálja ennek a ütemezésének a lehetőségét, hogy hol kezdjük el, milyen régióban, milyen relációkban, föl kell mérni a vasúti kocsiknak az állapotát, hogy mit éri meg a mozdonyoknak az állapotát. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, de mellette ennek a költségvetését is. És itt jön az a téma, ami miatt én optimista vagyok. Ugyanis, hogyha a csendes fékre is volt valamilyen nemzeti kormányok által lehetséges támogatás, vagy néhány brüsszeli támogatás is. A tervek szerint, a mostani tervek szerint ezen a 21-es költségszinten az Európai Unió 13 milliárd eurót tervez 28-30 között ezeknek az eszközöknek a kicserélésére. Tehát ez egy, tehát ők is látják, hogy nem lehet Európát megosztani. Tehát nem lehet az, hogy gazdag nyugat-európai cégek megcsinálják, mert a nemzetközi vasúti áramlatok, azok gyakorlatilag Kölntől egészen Halkáléig, Törökországig mennek, vagy Görögország, Thessalonikitől éppen Párizsig. Tehát ahhoz, hogy a nemzetközi vasúti szállítások azok működjenek, ahhoz egységesen kell ezt elérni. És itt nagyon fontos, és én ezért nagyon támogatom a kelet-európai vasutaknak a fölvilágosítását idézőjelbe téve. Én is mindig az Európa megosztottsága ellen voltam, és ugye nagyon sok vasúti fórumon érveltem Brüsszelben, Párizsban arról, hogy gyakorlatilag csak a nagy vasutak, csak a nyugat-európai vasutak érdekét képviselik. Most van egy olyan lehetőség, hogy ebben mi is beszálljunk, nem szabad kimaradni belőle. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy Európai Uniós támogatást kapnak a vasutak arra, hogy megújítsák a vasúti kocsijaikat. Ezt ki kell használnunk.
A DAC-ról beszélgettünk eddig, csak röviden, aztán egy pici szünetet tartunk, hogy a DAC erősíti majd az európai vasúti áruforgalás versenyképességét, lehetővé teszi az automatizálást a vonatközlekedés során, csökkenti a technológiás tartózkodási időket, növeli a küldemények eljutási sebességét, kapacitást szabadít fel, az emberekről beszéltük, mert tehát élő munkaerőt vált ki, csökkenti a balesetek kockázatát, rengeteg minden, tehát 500 ezer összes a teherkocsik, a mozdonyok száma az 500 ezer, és akkor ezt valamikor 30-ig le kell bonyolítani a versenyképesség érdekében, ugye? Nagyjából igen. Így elmondható. Rendben van, tehát csendes végekről, DAC-ról beszélgettünk. Egyes kocsi fuvarozás, ez egy másik szakirányú téma. Pár perc szünet is folytatjuk Kovács Imrével, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagjával. A nap vendége műsort itt a Trend FM-en.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.